Sziasztok, ez a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Egy csodálatos szombatra ébredtünk, ugyanis mind a 32 csapat elkezdte az edzőtáborozást, vagyis most már vághatjuk tényleg a centiket arról, hogy futballmérkőzést láthassunk. Ennek nem csak mi jöllünk így az NFL társadalomban, hanem Dani is, meg Józsi is, mert végre beindultak a hírek. És hogyha már hírek, az elmúlt napok történését szedjük most ki egy ilyen külön adásba, és azt fogjuk átbeszélni. Ami az a segítséggel lesz két szerkesztőtársam, Balázs.
Sziasztok!
Illetve Józsi is.
Sziasztok!
Én pedig Chester volnék. Srácok, eljött ez a pillanat is, nem sokára focit látunk. Milyen érzések kavarognak bennetek?
Hát én már nagyon várom, már nagyon-nagyon-nagyon unalmas volt ez a nem is tudom, már 2-3 hónap, ami ugye a draft után eltelt. Már nagyon szeretnék, tényleg már egy erőszezon meccsnek is annyira tudnék örülni, hogy végre valami rendes focit lássunk. Annak ellenére, hogy ugye speciál az én csapataim, azok nem feltétlenül néznek ki jól. De
mi az, hogy csapataid?
Hát ugye én alapvetően két csapatnak szurkolok, ugye egyik ugye a Lions, meg
a másik a Packers.
Igen, az persze egyértelmű. Egyébként na mindegy, nem mondok semmit. Nincs nekem akkora nagy bajom a Packers-re, mint ahogy azt sokan gondolják, de a másik csapatom amúgy egyébként a Patriots, és hát ugye az emberek, meg a szakértők, meg ugye én is ilyen felemásan viszonyulok hozzájuk, de már igazából nem érdekel már, hogyha, hát na azt nem mondanám, hogy egy 0-16-os szezonnak is tudnék örülni, de már hogyha ilyen, már 16-os nincs, de egy 2-15-ös szezonnal én már kiegyeznénk, csak most már kezdjük el. Nincsenek nagy reményeim egyébként.
Én is várom már a szezon, bár én más sportokat is követek, úgyhogy én itt a labdarúgó EB-vel, meg most az olimpiával elég jól el tudom űzni az időt, de hát ezek is lassan kifutnak, úgyhogy rákanyarodni most már jól lenne az NFL szezonra is.
Én őszintén megmondom, nem gondoltam volna, hogy ennyire fogok várni előszezont, mint most, de úgy tűnik, hogy a tavalyi kimaradás kellett ahhoz, hogy tudjam értékelni ennek a jelentőségét, mert hogy sok irányítót most fogunk először látni, nem csak olyanokat, akiket idén draftoltak, hanem például akár Jordan Love-ot is a Packers-be. És ha már így van, és ha már Packers, akkor kezdjünk is bele szerintem. Volt egy nagyon nagy hír, ami így a draft kezdete óta folyamatosan szivárgott be az NFL kedvelők fülébe, de nem ezzel fogunk foglalkozni, ugyanis Rodgers-t hoztuk volna, és az ő helyzetét hoztuk volna, csak hogy egy olyan jó beszélgetés alakult ki hármunk között a szerkesztőségi chatbe, hogy tök fölösleges lett volna azt is még idehozni, úgyhogy arról egy külön cikk lesz, amit Józsi már szerkezget. Ezt majd látni fogjátok, lehet, hogy már az előtt, hogy ez az adás kikerül. Ami viszont Packers related hír, az Davante Adams, akivel megszakadtak a tárgyalások. Most így összeszedtük így, hogy milyen kérdések jöjjenek, hogy a Józsi azt emelte ki, hogy mennyi lenne fontos a megtartása hosszú távon, pláne úgy, hogyha Rodgers mondjuk nem marad a Packersnél jövőre.
Packers urkolóként akkor kezdem én. Én úgy gondolom, hogy itt pont kijöttek a hírek Gutekunst kapcsán, hogy itt értelmezésbeli különbségek vannak, hogy ki mit tekint a liga legjobban kereső elkapójának. Én úgy gondolom, hogy ilyen szintű sztárjátékosoknál itt nem kéne ezeken elbukni és azokon a 2-3 milliókon veszekedni. Úgyis, hogyha egy éven keresztül vársz vele, akkor csak többet kell fizetned a játékosnak, mert addig még egy-két ember megkapja a szerződését, és ugyanúgy a legjobban fizetett ember akar lenni Davante Adams. Ha marad Rodgers hosszú távon, hanem egy ilyen játékos nem szabadna elveszíteni, és gyakorlatilag azt kell megadni neki, amit kér.
Ez egy érdekes meglátás. Én pont azon gondolkoztam, hogy ha Rodgers marad, akkor én mindenképpen, tehát tényleg akkor egyetértek, akkor meg kell adni neki azt, amit kér, legyen az bármennyi is. Egyébként annyira nagyon nem lehet túlfizetni, bárhogyan nézik a szerződését, de erről majd is fogunk később beszélni. Ha viszont Rodgers nem marad, és esetleg Love lesz a csapatnak a kezdő irányítója, akkor én elgondolkoznék azon, hogy mennyire van szükség egy lassan azért, ugye folyamatosan évről évre öregedő, hát ahogy mindenki öregszik, de egy ilyen kevésbé hosszú távú sztárjátékosra, egy olyan irányító esetében, akinél nem biztos, hogy elsődleges lesz a passzjáték. És persze lehet mondani azt, hogy a Ravensben is tök jó lenne, hogyha lenne egy Adams, meg Lamar Jacksonnak is fontos, hogy ne csak közepes vagy közepesnél gyengébb elkapóknak passzoljon, de abban az esetben, ha Rodgers nem marad, akkor én el tudnám képzelni azt, hogy az Adams-re szánt pénzt az más posztok megerősítésére költik el, és így összességében a Packers talán jobban járna csapat szinten.
Én ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert nem gondolom, hogy az irányító személyétől kéne függővé tenni azt, hogy a liga mondjuk jelenleg legjobb elkapóját azt megtartsa, vagy nem. Úgyhogy ha lávkáz, ha Rodgers, Adamsnek itt kéne maradnia. A másik kérdés, hogy itt marad-e, és ha marad, akkor mennyiért, és akkor átérhetünk a másik részére is, hogy vajon milyen szerződésben gondolkodhat a Packers. Nekem itt Józsi küldték két mintát, és azt tűnik fel, hogy mind a kettő csak kettő évre szól. Én nem gondolom azt, hogy egy 29 éves elkapónak csak két éves szerződésben kéne gondolkodni. Szerintem nyugodtan gondolkodhatunk 4 évbe is, és biztos vagyok benne, hogy akár a Packers-től, akár bárki mástól jövőre minimum 3, de inkább 4 éves szerződés fog kapni.
Ezzel abszolút egyet tudok érteni. Igazából ezt a mintát csak azért küldtem, hogy így lássuk azokat a koncepciókat, amik mellett ugye meg lehet fogalmazni azt, hogy ki is a legdrágább elkapó. Ugye én azt hoztam, hogy vagy 2 évre 50 millió, és akkor így 3 évre 21 milliós átlaga lenne Adamsnek, vagy pedig 2 évre ilyen 55-56 millió, és akkor 3 évre 23 milliós átlaga lenne Adamsnek, és ez utóbbiban nem csak az éves átlag, tehát a teljes szerződés figyelembe véve lenni a legjobban kereső elkapó, hanem az új pénzt figyelembe véve is, mert ez ugye megdönteni Hopkinsnak a 27,75 vagy 25 milliós szerződését. Úgyhogy persze ez nyilván, hogyha felszorod, akkor lehet ez 3-4 éves is, csak szerintem nem tudom, nekem így valahogy ez tűnt logikusnak, hogy akkor inkább egy ilyen összesen, hát az idejével együtt 3 éves szerződésben gondolkozik a Packers, vagy hogyha egy hosszabb távú szerződést ad, és akkor utána majd megnézik, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Persze nyilván lehet egy 4 évre 100 milliárd szerződést is adni neki. Ez is abszolút benne van a pakliban. Az más kérdés, hogy ennyit mondjuk a Packers, vagy ez a front office ezt bevállalna, mert azért az utóbbi időben, sőt, talán soha nem volt az, hogy ilyen gigantikus szerződéseket osztott volna a Packersnek a menedzsmentje. Javítsatok ki, a tévedek, de nekem nem nagyon, Rodgers-re számítva nem nagyon rémlik olyan szerződés, ami nagyon hosszú távú volt, és nagyon sok pénzt garantált az adott játékosnak.
Hát Bakhtiari kapott lassan 1 éve ugye egy akkor posztjához nézve legjobb, vagy legmagasabb fizetést. Egyébként valóban, tehát van egy ilyen trend bent a Packersnél, hogy nem szeretnek amúgy legjobban fizetett embereket kreálni az irányítón kívül. Talán Rodgers 2-szer lett új kontraktusnál legjobban fizetett játékos, de rajta kívül azért nem szokták kitömni a zsebeket. És ez meglátszott egyébként Adams első szerződésén is a rookie után, tehát ő alapvetően úgy gondolom, hogy ebbe a nem is tudom, 4 éves szerződést írt talán annó alá. Végig egy alulfizetett elkapó volt a képességeihez képest. Pont jókor sikerült megkötetni vele azt a szerződést, mert a rákövetkező évben robbant be, úgy igazán a ligában még előtte inkább a Nelson Cobb duó árnyékában játszott csak 3. számú elkapóként, és rá 1 évre robbantott, és azóta folyamatosan az 1. számú elkapója a csapatnak. Jól is csinálja ezt, az elmúlt 1-2 évben most már talán a liga egyik legjobbja, vagy talán legjobbja is. Úgyhogy én az esetében azon csodálkoztam eddig, hogy nem kért, vagy nem nyújtotta a markát hamarabb. Tehát megtehette volna Adams akár 1 évvel ezelőtt, vagy akár 2 évvel ezelőtt is, hogy amúgy az alulfizetett státuszába elégedetlenkedik, és jelezné, hogy szeretne új pénzt. Ő gyakorlatilag mostani trendekhez képest már kuriózumnak számítva kitöltötte, vagy ki fogja tölteni szinte teljesen az előző szerződését, és csak most kér újat. Én nem is gondolom, hogy itt nagyon azzal kéne törődni, hogy ez 4 éves, vagy 5 éves, vagy 3 éves, mert az utolsó éveket, a mostani szerződéseket tekintve szinte soha nem töltik ki a játékosok a csapatnál, vagy addigra újra szerződnek velük, vagy kátolják, mert néha esetleg elcserélik. Tehát úgy gondolom, hogy egy 4 éves szerződés is igazából 2 évesnek kell gondolni, vagy úgy, tehát hogy plusz 4 évet toltunk hozzá mostanihoz, akkor is 3 évre kell nézni, mert addig úgyis ki fog pörögni a garantált általam nagy része, és mire oda jutunk, a játékos úgyis jelentni fogja, hogy megint szeretne új szerződést, hiszen már nincsen garantált általma, vagy nagyon kevés, és ebben a tekintetben biztos, hogy rekordot fog dönteni ebben a rövid időszakban szerintem Adams. A kérdés az, hogy ezek az úgymond void évek, amik amúgy nem fognak betöltődni, ezekre mennyi pénz fog átlógni.
Ezzel abszolút egyet tudok érteni, én is ezért számoltam inkább ugye a 2 éves hosszabbításokkal, mert a releváns év az úgyis általában ez a 2-3 év lesz. A többi meg már az csak ugyan bónusz, mint egyébként Rezs esetében is, hogy nála is azért picit fura, hogy ugye idáig. Hát nem fura, mert hogy neki mindig is ilyen hosszabb távú szerződésé volt, ahol volt ez a 2-3 plusz év, de ugye Adamsnél is pont ez lesz. Valószínűleg, hogyha hosszabb, tehát mondjuk a 4 éves szerződést kap, akkor az utolsó 2 év az jó eséllyel ilyen dísznek lesz ott.
Valószínűleg akár teszik ugye a nem garantált történetek nagy részét, akár ilyen 40-45 milliós kapitekkel, amit sosem fog kitölteni.
Hát igen, csak ugye az a kérdés itt ebben az esetben, hogy az a fontos években mennyit keres, és valószínűleg
és lehet, abból mennyi a garantált.
Igen, és valószínűleg itt lehet a probléma, mert ugye ezt így is lehet nézni, hogyha van egy 5 éves szerződésed, akkor ugye az első 3 év szokott lenne a fontos, és az első 3 évben átlag 23-at keresel, a másikban meg nem tudom én csak 18-at, akkor igazából egy tök jó szerződésed van, és ennek a játékosok örülnek. De ha viszont fordítva van, és akkor itt tényleg van egy nem tudom én 23 milliós átlagú szerződésed, de az elején kevesebbet kapsz, tehát például csak évi 18-at, és a végén kapnál pedig mondjuk évi 25-öt, akkor teljesen érthető, hogy Adams úgymond felállt az asztaltól, és azt mondta, hogy jó, akkor ő neki ez így nem kell.
Egyébként tényleg Balázs, ahogy említette, Adams üde színfolt, mert hogyha úgy vesszük, még most sem követeli magának a szerződést, mert ő eljátszik ezzel a utolsó éves pénzével is, tehát nem az vagy holdától, hogyha nem kap új pénzt, csak ugye megkezdték nyilván a tárgyalásokat, hogy ne jövő márciusban kelljen ezeket végrehajtani. Szerintem az nem kérdés azért, hogy Adams a liga legjobban fizetett elkapója lesz, az már igen, hogy ezt a Packers teszi meg, vagy esetleg más. Mert abban azért nem kételkedek, hogyha Adams kikerül a piacra, ha kikerül a piacra, akkor szerintem egy Raiders vagy egy Colts, akik jövőre is tengernyi cap space-szel fognak rendelkezni, biztos, hogy megadják neki minden kérését valószínűleg.
És egyébként itt még egy utolsó kérdést. Ugye mindketten Packers szurkolók vagytok, mennyire tartjátok elképzelhetőnek azt, hogy idén nem egyeznek meg a felek, és utána akár 1 vagy 2 éven keresztül franchise taget tesznek rá?
Én a franchise taget bőven elképzelhetőnek tartom, tehát hogy mondjam, én alkalmaznám rá. Most ez más kérdés, mert az utóbbi években nem minden lépésével értettem egyet Gutekunstnak, hogy ő is így gondolja-e, hogy mindenképp meg kell tartani ezt az elkapót. Én úgy mondom, hogy én az ő helyében biztosan vagy megegyeznék vele, ez az első, hogyha nem sikerül, akkor franchise-eget tennék rá, de egyébként sajnos egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez meg is történne, de esetleg ínséges idő fognak várni itt az elkapó poszton a csapatra, hogyha Adams távozik, mert most érkezett Randall Cobb-ra az valószínűleg 1 évre. Hát igazából vele sem túl veretes ez a névsor, tehát nagyon-nagyon egy emberes arzenál ez a Packers elkapósor. Adams nélkül itt azért a liga alját súrolja az egység.
Szerintem az azért nem kérdés, hogy a Packers rátenni a franchise taget, az más kérdés, hogy Adams játszolni alatta. Na akkor viszont szerintem tényleg kicsapná a hisztit, de akkor meg lehet, hogy max elcserélni őt a Packers.
Ugye neki voltak most az off-seasonben olyan megnyilvánulásai, hogy meg fog jelenni a tréningkempben, nem fog holdoutolni, mert szegény gyerekként nőtt fel rossz körülmények között, és minden egyes centet, ami jár neki, azért el fog menni és megdolgozik. Szóval én úgy gondolom, hogy ezen fajta attitűd az arra fogja készíteni, hogy elmenjen tag alatt is játszani, mert azért az elkapót franchise-tag egyébként nem ad rossz pénzt mostanában, tehát gyakorlatilag a top 5 játékos átlagát nézve ilyen 18-9 millió körül lehet majd a tegértéke, az nem sokkal kevesebb, mint amennyiért évente alá fogna írni, hogyha megtörténik.
Jó, akkor szerintem ezt kiveséztük, úgyhogy ugorjunk a következő témánkra, aki Carson Wentz és az Indianapolis Colts lesz. Ugye, mint köztudott, Wentz ismét megsérült, most ezúttal már az előszezonban. Egyelőre nincsen pontos diagnózis, azt lehet tudni, hogy minden bizonnyal a preseason-t az teljes egészében kihagyja, lehet, hogy a szezon elejét is. kell-e esetleg pánikolni a Coltsnak ebben az esetben irányító fronton, szerintetek?
Akkor kezdem most én, hogyha az előbb Balázs kezdte. Hát ez egy nagyon, hogy is mondjam, gonosz kérdés, vagy legalábbis gonoszul is fel lehet ezt fogni, mert én azok közé tartozok, akik Wentzben igazából már nem sok mindent látnak, attól függetlenül, hogy régi edzőjével játszik együtt, meg a Colts amúgy egy egészen normálisnak tűnő, meg normálisan működő franchise. Úgyhogy ilyen alapon mondhatnám azt, hogy Wentz kiesése most olyan sok minden nem változhat, mert amúgy se vártam sokat a Colts-tól. Persze, hogyha megnézzük a rostert, hogy kik vannak ott, azért nyilván visszaesés, még a tavalyi Wentzhez képest is talán a jelenlegi névsor. Nem tudom, hogy mennyire kell parázni, ezt tényleg nagyon nehezen tudok most a tavalyi Wentz alapján bármit kinézni ebből a Colts-ból, és egyszerűen nem látom azt, hogy egy olyan pocsék szezon után, egy annyira nagy mélypont után hogyan lehetne megújulni úgy, hogy legalább egy ilyen top 20-as szintet hozzon. Szóval ilyen szinten én abszolút tanástalan vagyok, hogy ez egyáltalán ilyen komoly érvágásnak számít-e. A másik meg az, hogy a Colts mellett az Eagles az, amelyik ugye nagyon aggódhat, mert hogyha egyrészt ugye nem jutnak rájátszásba, másrészt meg ha Wentz nem játszik legalább, úgy emlékszem, tehát 12 vagy 13 mérkőzést, akkor ugye az Eagles csak egy második körös kap, nem egy elsőt, úgyhogy most két franchise is nagyon szorít azért, hogy a korábbi 1/2-es összekapja magát.
Itt a feltételekben van egy vagy egyébként, tehát azt hiszem úgy szól a megállapodás, hogy vagy 75%-ban a pályán van, vagy playoff és 70%. Tehát, hogy a kettő között 5%-nyi különbség van, és ott teszik feltételé azt, hogy playoffba jut a Colts. Hát igen. Az egész helyzet egyébként nagyon furcsa, mert az a baj, hogy Wentzel sem gondolja az ember igazából, hogy ez a Colts elszaladna most akkor a Super Bowlig. Bár mondjuk én egyébként egy picit a pozitívabban hozzáálló személyek közé tartozom. Én nem temetem még annyira Wentzet, csúnya volt az elmúlt bő egy év neki, de ez, hogy most már megint a sérülésekkel kell bajlódnia, és szerencsétlen Colts egyébként lassan tényleg sajnálatlan méltó az a csapat azok után, hogy így az Andrew Luck saga óta igazából nem tudnak egyenesbe kerülni itt az irányító helyzettel. És most is egy vészterszerűség lehet, hogy a kukába fog menni azzal, hogy a szezon elejéig, ha esetleg nem épül fel, és mondjuk bekezdenek, nem tudom milyen a sorsolásuk, de bekezdenek pár vereséggel, akkor lehet, hogy már megkérdezik egyáltalán érdemes-e játszatni Wentzet, vagy akkor egy ilyen Jaguars módra végigmenni kicsit a szezonba a csere irányítókkal, és szert tenni arra a korai pikre, amivel talán meg lehet húzni a következő irányítót. Mert ezzel a kényszerrel azért így is egy második és egy harmadik körös pikbe fog kerülni, legrosszabb esetben Carson Wentz. Tehát igazából meg a pályára kéne küldeniük. Nem tudom, hogy ebben a kérdésben Ballard vagy Reich fog dönteni, hogyha esetleg már egészséges lesz Wentz, és esetleg a playoff már nincsen nagy szansz. De az a baj, hogy 7 csapatba fog kerülni, és ez a Colts keret van olyan jó egyébként, hogy akár még egy csereirányítóval, meg egy szezon felében rendelkezésre álló Wentzel is akár odaérjenek.
Ugyebár ez felvett több forgatókönyvet is. Kezdjük azzal, hogy mi van akkor, ha nem súlyos Wentz sérülés, és mondjuk kihagy egy-két meccset, akkor elkezdenétek esetleg Eason-nel vagy Ellingerrel, mert hát szerintem ez adná magát igazából, hogy derüljön ki, hogy mit tudnak ezek a fiatalok. Csak Eason esetében valószínűleg nem sokat tud, mert hogyha olyan jó lett volna, akkor nem hozzák ide Wentzet, nem hozzák ide Ellingert, úgyhogy én vele annyira nem számolnék. Most Jósi bedobta ide, hogy esetleg egy csere Nick Foles-t, de hogyha valaki még egyszer cserélni, mert azért az emberért, én esküszöm, én feladom akkor az NFL-t. Tehát ez nem. Én nem akarom, hogy az ilyen NBA-1 szintűben fettes közeg legyen.
Nem kell, mert akkor Wentz maga robbantja fel ott a székházat, hogyha visszahozzák a nyakára.
De bár Wentz örülhet, mert Foles soha nem volt nála jobb, tehát ő konkrétan egy olyan vetélytárs lenne, úgymond, akitől nem kell félnie szerintem pozíció szempontjából. De amúgy ez tényleg nagyon vicces volt, hogy mikor megjelentek ezek a hírek a Twitteren, a Redditen, mindenütt együtt azon kezdtek spekulálni, hogy ugye Foles gyakorlatilag az egyetlen olyan irányító, akit abszolút létszámfölösleges az adott csapatnál, és ugye olcsón is meg lehetne szerezni, amúgy a fizetése olyan show túl nagy, meg ugye ráadásul ő is ugye ismeri ezt a kolcos menedzsmentet, úgyhogy akár szinte adja magát ez az egész történet, meg ugye ezek a nagy párhuzamok, hogy Vince megsérült, jött Foles, és annak rájátszás, meg Super Bowl győzelem lett a vége. Amúgy Chesterrel egyet, értek egyet, hogyha Nick Folesért bárki még cserélne, és az az ember kezdőt látna, akkor az tényleg egy ilyen, nem tudom, gyomrossal érne fel, mert azért tényleg mindennek legyen már egy határa. De én mondjuk nem biztos, hogyha komolyan gondolom a rájátszást, akkor nem biztos, hogy én Eason-nel vagy Ellingerrel próbálkoznék, hanem akkor inkább körülnéznék, és nem tudom, egy Tyrod Taylor talán, vagy kik azok.
Gardner Minshew.
Vagy hát, de igen, de viszont a Jaguars-ban
van. Ez egy egyetlen baj, szerintem, tehát a Jaguars-nál szerintem három ember ül folyamatosan a Twitter előtt, és frissírgető, hogy mikor sérül le valamelyik kezdőirányító a ligába, és így verik a fejüket a falba, hogy pont Wentznek kellett kidőlni így az elején, mert nem tudják elsütni a Minshew cserét.
Hát én nem tudom, valamilyen titkos hármas csere, hogy a Colts megegyezik, nem tudom én, az Eagles-el, hogy az szerezze meg magának Minshew-t, és akkor utána ők meg megszerzik ők meg, és akkor adnak valami extra hátsó köröst egy ilyen tripla cseréért, hogy akkor így kiszúrjanak a Jaguars-szal, de amúgy Minshew egy tök jó opció lenne szerintem, pláne egy olyan fal mögött, meg egy olyan edzői gárdával, erős futójátékkal, de sajnos ezt nagyon nagy valószínűséggel nem fogjuk meglátni. Nem,
csoporton belül ennek nincs ráállítása valóban.
Mondjuk Rosenbergből kinézném ezt a hármas cserét, szóval rajta nem bújna szerintem. Én úgy gondolom egyébként, hogyha Vance-nek tényleg csak max. egy-két meccset kell kihagynia, akkor nem fognak senkit se cserélni, max. Valami veteránt leakasztanak a szabad ügynökök közül, mondjuk egy Bortles, tehát most arra az egy-két meccsre egy veterán rutinnak bőven jó. Na de mi van akkor, hogyha mondjuk Vance többet kéne kihagynia, akár a szezon felét, a szezon teljes egészében talán nem, de mondjuk maradjunk itt a szezon felénél. Akkor cserélnétek mondjuk egy Mariotáért, akit most a PFF nagyon hype-ol a Colts-hoz, hogyha tényleg súlyos Vance sérülése, akár mondjuk Daltonért, hogyha Fields papírforma szerűen kijátsza őt a csapatból, vagy akkor tényleg az lenne, hogy akkor nyomnátok Eason-nel is, vagy Ellingerrel, és akkor mondjuk leakasztanátok egy jó draftpicket, és jövőre húznátok egy normális irányítót.
Hát, de szerintem nekem az a problémám, hogy ugye jó draftpicket nem kapsz, mert az az Eagles-é. Tehát, hogyha nagyon szar vagy, akkor az első körös picked, az ugye megy az Eagles-höz.
Ha de nem csak akkor, ha játszik Vance.
Igen.
Hát akkor meg a második körös picked, akkor jó, akkor az első körös picked megmarad, és akkor a második körösöd megy el. Jó, oké, de én értem ezt, csak valószínűleg Vance-et nem azért hozták oda, hogy akkor egy év után lecseréljék. Persze lehet, hogy a sérülés akkor annyira befolyásolja őket, hogy jó, akkor ezt elengedik, de én valószínűleg megtartom, hogy ők komolyan hisznek abban, hogy ők majd újra felépítik Vance-et, és hogyha Vance, ne adj Isten, egy fél szezont kihagyna, és a fél szezonban mondjuk legalább egy közepes szintet hozna, akkor szerintem úgy állnának neki a Colts-nál, hogy jól van, megpróbáljuk még egyszer, hát ezúttal nem sérül meg, és akkor csak azért is visszahozzuk a jó öreg Carson-t. Úgyhogy én ezt nem gondolom, hogy náluk ez így terben lenne az, hogy akkor jó, engedjük el ezt az egészet, és akkor jövőre draftolunk újat. Szerintem, ha Vance hosszabb időre kidő, akkor kukáznak valakit. Hogyha szerencsék van, akkor le tudnak akasztani egy Mariotát, bár szerintem a Raiders legalább egy második körös picket fog érte kérni, és abból meg, és ugye ez az Eagles csere miatt, meg most nem tudom, hogy most első van, vagy második, vagy hogy mint, úgyhogy ez egy elég, így a Colts-nak eléggé nehéz csereberélnie, úgyhogy nem tudja, hogy most első köre, vagy második köre lesz. És pláne azért, hogy belegondolsz, még hogyha mondjuk egy ilyen top picket adsz érte, és úgyhogy az elsőt az megy az Eagles, és a másodikat elköltötted egy cserére, és ezzel épp most, hogy bejutottál rájátszásba, az nem egy épületes csapatépítési stratégia. És szerintem nem hiszem, hogy a Raiders mondjuk egy második körnél olcsóban odaadná Mariotát bárkinek.
Én sem feltétlenül cserélnék a helyükbe, de van egy szenárió egyébként, amiben picit szerencsésen is kivehetnek a történetből. Az akár cserélve, de főleg az, hogy a jelenlegi állománnyal nekikezve a szezonnal, Eason-nel vagy Ellingerrel, és Vance pont annyi meccset hagyjon ki, amennyivel már ignorálják az elsőkörös kondíciókat a trade-ből. Utána visszatérve, pedig hogyha a csapat addigra nem áll olyan kutyaszorító helyzetben, hogy gyakorlatilag dobhatják a szezont, akkor még mindig lehet egy ilyen nagy playoff rend, és mondom, 7 csapat bejut a rájátszásba, a kereterősség alapján a Colts-nak ebben benne kell lenni ebbe a 7 csapatba, hogyha a szezon elején nem Vance nélkül a szezon elején tudnak egy 50% környékét megragadni, és Vance visszatérve ez akár egy kicsit javulna, akkor egyébként ez egy jó szenárió is lehetne a Coltsnak, hiszen az első körük mindenképp megmaradna, de még akár rájátszásba is tudnának jutni.
Már csak egy gyorsan megnéztem, hogy milyen ellenfelei lesznek a Coltsnak idén. Ugye a Seahawks-szal kezdenek, utána Rams, Titans, Dolphins, Ravens, Texans, 49ers, megint Titans, ez az első 8 meccs, és utána jön mondjuk egy Jets, Jaguars, aztán Bills, Bucks, Texans, szóval azért a szezon eleje a Coltsnak nem olyan könnyű a két Titans elleni meccsel, a Ravens-szel, a 49ers-szel, Rams, Seahawks, hogy azért annak nagy realitása legyen egy ilyen playoff run-nak, úgyhogy szerintem, ha Vence a szezon felére kidől, és ők komolyan gondolják, akkor ezek ellen, a csapatok ellen azért kellene egy ízönnél jobb játékos, hogy legalább ez esélyük meg legyen a szezon második felében.
Na, közben pont most dobta fel a Twitter, hogy megoldódott a probléma, és fölösleges már beszélgetünk róla, mert szerződtette a Colts Brett Hundley-t.
Tényleg? Jó. Akkor ez breaking.
Minden megoldva.
Na hát akkor a veterán igazodás ez valamilyen szinten akkor jött, én azt hittem csak később fog.
Én nem egyébként az, most hogy dobálni jött csak.
Hát igen. Én most egy olyan forgatókönyvet tudok elképzelni, hogy a két fiatal az most agyon lesz játszatva a három előszezon meccsen. Ha meggyőző játékot nyomnak, akkor szerintem nem fogják erőltetni Vance visszatérését mondjuk az első egy-két fordulóba. De ahogy Józsi is mondta, ez a csapat ez most egy full kompetitív módban akarja lehozni ezt a szezont, akár Vence-el, akár nélkül, és itt a rájátszás a cél. Szóval, ha azt látják, hogy ez a két fiatal nem elég ehhez, akkor szerintem fognak hozni egy náluk jobb játékos mondjuk csere útján, hogyha Vence nem lesz bevethető sokáig.
Énként, ha már csere, bár ez nem szorosan kapcsolódik a kérdésünkhöz, hamarabb cserélnék a Colts helyében egy VR-ért inkább, mint egy irányítóért, mert mit beszéltünk, a fal remek, bárki is áll a center mögé, egyelőre inkább az elkapó poszt az, ahol fejlődhetnének egy picit, mert lehet egyébként, hogy Ellingerből vagy Eason-ből is ki lehet hozni egy menedzsert arra a pár meccsre, és el tudnak menni a csapat, de gyakorlatilag most az az elképzelés, szerintem akár Vence-el, akár nélkül, hogy futnak, mert szerintem nincs kinek elhajítani a labdát.
Hát igen, ez mondjuk elég vicces volt, hogy egész off-seasonben ignorálták az elkapó posztot, majd, hogy Hilton, meg Paris Campbell, meg mit tudom én, ki van még ott, akik ugye eddig semmit sem mutattak, de papíron rettentő nagy potenciál van bennük, legalábbis a kolcos papírok alapján, hogy ők majd itt most mindenki breakout szezont hoz, és visszatér a korábbi formájához, úgyhogy ez így egy eléggé problémás dolog lesz. Hogyha Vince is kiesik, és elhiszik, hogy ő amúgy jó játékos, akkor tényleg ott van az a másik probléma, hogy elkapója meg nincs. Mondjuk most Adamsért megpróbálhatnak végül is cserélni, mert adják érte Vence-t.
Nagyszerű kilátások, de szerintem ugorjunk a következő témánkra, mielőtt valaki elsírja magát, aki nem más lesz, mint Xavier Howard, aki immár sokadjára kiverte a hisztit Miami-ban, most is cserét kér, azok után, hogy két éve kapott egy rekordnak tűnő, de alig, vagy úgy mondom, hogy kevés garantáltat tartalmazó szerződést, és most úgy gondolta, hogy ő el akar lépni Miami-ból. Mit gondoltok erről, hogy mennyire etikus ez tőle esetleg, és hogy milyen piaca lehet, vagy reális lehet-e az, hogy elcserélik?
Hát szerintem Howard egyébként most jól megfogja a menedzsmentjét, mert én nem gondolom egyáltalán olyan jó cornerbacknek, mint amilyennek szerintem ő saját maga. A tavalyi éve egy piszok jó év volt, de ott is igazából ugye az interceptionöknek a száma vitte fel nagyon. Egyébként ő nem egy ilyen shutdown játékos, ő az a Marcus Peterson alatt képviseli, aki kap két TD-t, de lehet, hogy benne van három interception is a meccsen. Én nem annyira kedvelem az ilyenfajta cornereket, nyilván van ennek is pozitív hozadéka, de szerintem egyszer csak most rájött, vagy szóltak neki, hogy a tavalyi éve után most biztos sok csapat elhiszi, hogy ő tényleg annyira jó játékos, mint amelynek mondja magát, és most ki tudna harcolni még egy kis pénzt. De azért valóban, amit mondtál, hogy a szerződés aláírás után ilyen rövid idővel már megint tartani a markodat, nem tartom etikusnak. Én a Miami helyében biztos nem adok neki új kontraktust, és akár egyébként, hogyha nagyon elmegesítik a helyzet, meg is válnék tőle, már csak azért is, mert nincsen annyira rossz helyzetben a Miami. Nyilván egy Howard sokkal jobb az egység, Blake egyik legjobb corner sora is lehet, pont mostanában fejeztük be, nem tudom, hova helyeztük a Miami sorát, de nyilván ő az első számú corner, de hogyha Byron Jones-szal kezdődik egy egység, akkor sem vagy azért még mindig annyira kutyaszorítóban.
Igen, ez, ugye az Adams-szel kapcsolatban beszéltünk arról, hogy ha hosszú távú szerződést kap, akkor az utolsó évek azok ugye kvázi megszűnnek, mert azok nincs semmi garantált, a csapat bármikor kiléphet, stb. Stb. És ez egyébként Howardnál is így van, és ő még nem jutott el odáig. Tehát neki konkrétan az idei éve az teljesen garantált. És az abszolút nonsens, hogy te kötöttél egy olyan szerződést, ahol biztosították neked, hogy bármilyen szar vagy, ha lesérülsz, ha rosszul játszol, ha tök mindegy, mi van veled, megkapod ezt a pénzt. Tehát 3 évig tényleg ilyen 100%-os munkabiztonsága volt, hogy azok után kér pénzt, hogy még ez az időintervallum nem telt le, ez brutális, és én nem hiszem el, hogy általában úgy jelentkeztek Howardért többen is, de nem hiszem el, hogy az NFL ezt, vagy az NFL tulajdonosok ebbe így asszisztálnának, mert akkor az durva lenne, hogy aláírsz egy, nem tudom, mondjuk egy 6 éve 120 millió szerződést, aztán egy év múlva elkezdesz újat követelni, mert nem tudom, pass rusher vagy, és volt 15 szekked, ami több, mint a tavalyi 12, és akkor úgy érzed, hogy nem becsülnek meg elég, és akkor most már cserét követelek. De azért valamilyen határt kell húzni. Tehát, hogyha kifutott volna garantált tartalom, és még van 3 éve a szerződésben, amikor ott tényleg nincsen semmi garantált, ráadásul az átlaga is mondjuk csak 10-11 millió, valami ilyesmi körül mozog az ő teljes szerződése, akkor abszolút megérteném. De így, hogyha nem tudom én, 25 TD-t szereznek róla, és megkapja azt a 10-valahány millió dollárt, tehát 12 vagy 13 millió dollárt, így tényleg abszolút nincsen semmilyen jogalapja annak, hogy ő most itt hisztizik. És persze, amúgy abban tényleg lehet valami, amit Balázs mondott, hogy most szóltak neki, hogy te figyelj, te most baromi jó voltál, most tudnál több pénzt szerezni, és jövőre való, vagy idén valószínűleg nem leszel ilyen jó, mert nincs az Isten, hogy megint interception szerezzen, és akkor, hogyha jövőre kezden el pattogni, akkor valószínűleg mindenki megvonná a vállát, hogy hát te hülye vagy, hoztál egy ilyen átlagos, vagy egy átlagosnál picivel jobb szerződést, de ennyi, most nem fogunk neked 3 évvel a hátunk mögött, vagy még előttünk adni neked most egy 20 milliósat, csak azért, mert te kéred.
Fölvetetted itt, hogy kicserélhet érte, és hogy mekkora lehet az ellenérték, akkor ezt most kezdeném én. Szerintem az ellenérték ebben az esetben egy maximum második kör lenne, mert nem hinném, ahogy te is mondtad, hogy egy ilyen zsugori emberért valaki első kört adna, amikor tényleg bármikor robbanhat, már a Dolphinsban sem először játssz el azt, hogy ő elégedetlen. Az, hogy kicserélhet érte, szerintem elég sokan. Tehát én felírtam itt a Jaguars, a Chargers, a Jets-et, a Steelers, a 49ers és a Seahawks, akiknek áldozatok nélkül beférne akár az idei cap-jébe is, de ahogy írtad is abba a Howardos hírbe, hogyha új szerződést kell neki adni, akkor valószínűleg az idei cap-hitje jóval alacsonyabb lenne, így akár olyan csapatok is megengedhetnék őt, mint a Cardinals, a Cowboys, a Titans vagy a Chiefs, akiknek most nincsen annyi költőpénze. Nem tudom, hogy ti hova látnátok esetleg szívesen Howardot.
Amúgy egy nem playoff csapat helyében is cserélni, érted? Mert jól a Jaguars, meg mondjuk a Jetset említetted talán? Mondjuk a Jetset volt rivális, tehát az nem túl valószínű, de szerintem, mondjuk ha te ezt tegyük azt, hogy nem tudom, legbeszéljünk a Lions, hogy ugye a Lions az ugye abszolút esélytelen a playoffra, adnál érte mondjuk a Lions helyébe egy második körös picket, mert és mondjuk vele együtt egy új szerződést, vagy ez csak playoff contenderek esetében tartod reálisnak?
A Lions helyében én nem adnék, azért nem is írtam őket föl, mert szerintem ők egy teljesen más csapat filozófián vannak, amiben egy Howard nem fér bele. Ellenben szerintem egy Jets, hiába csoportrivális, szerintem simán adna érte annak dacára, hogy egy per kettes csapatról beszélünk. Tekintve az, hogy ott semmi cornerback mélység nincsen, tehát ott csak ígéretek játszanak jobbára. A Jaguars meg ugye Floridán belüli, melyet lehet egy kis vonzerő számára, és ugye Floridán belül ugye nem kell adóznia se, szóval már csak az is vonzó lehet az számára. Én egyébként azt mondom, hogy Howard azzal kezdje, hogy kivágja az ügynökét. Ha megtette, akkor ez tártalan, de szerintem az, hogy az ügynöke is, meg ő maga is alulbecsülte magát, az szerintem nem a Dolphinson kéne levernie.
Egyet értek.
Hát én csapatokból nem mindenkit adnék érte, tehát a Jetset, igen, nekik nagyon kéne egy corner oda elképzelhető lenne, és egy második kört a helyig, amíg be is a vállalnék, de mondjuk én nagyon nem látom, hogy a Jaguars cserélne érte, amikor az elmúlt 2 évben egy első, meg egy második körös fiatal cornert is húztak a drafton, és tehát ott legalább vannak, kívnek felállni a sorba. Seattle-be például megint el lehetne képzelni, mert ott a Griffin helyét ugye nem tudom mennyire sikerült betölteni ezzel a Witherspoon igazolással. Tehát vannak csapatok, ahol elférne, de amit azt teljesen jól mondtad, egy második körnél, ha ez több, akkor nagyon jól járt a Miami. Én lehet, hogy a második kört is egy picit lejjebb húznám, tehát visszakérnék egy negyedik, ötödiket. Én szerintem túl jó a médiája Howardnak, amúgy nem olyan jó játékos, mint ahogy azt mostanában hisszük róla, vagy sokan hiszik.
Egyébként mondtátok, itt mind a ketten mondjuk a Seahawks-t, de hát szerintetek azok után, hogy adtak mondjuk egy két elsőkörös picket, Jamal Adams-t még kidobnának, mondjuk akár csak egy harmadikat, egy másik corner, egy másik defensive backért, aki megint rohadt sok pénzt akar. Vagy mikor formálják, ugye, jó, oké, akkor jó. Még mondjuk ezt kizáróknak vettem, de...
A tehetség szintet megnézed abba a Seattle-be, nyilván most egy kicsit mondom, én elkézem Howardot, bőven a legjobb cornerük lenne.
Hát jó, csak ugye a draft, jó, mondjuk a Seahawks az egy olyan, ami nem nagyon szokott törődni a draft tőkével, de nekem így furcsa lenne. Tehát mondjuk a 49ers-t és a Seahawks-t én azért zártam ki, mert ugye most csináltak két nagy cserét, két első extra körös picket feláldoztak, ilyen-olyan okokból, egyik egy cornerért, egy safetyért, a másik egy irányítóért, és én ezek után fura lenne, hogyha még mondjuk akár egy második, harmadik kört adnának egy olyan védőért, aki még happog is, de jó, oké.
Seahawksnak egyébként egész sok pénze lenne jövőre, szóval beleférne Howardnak az extra tőkéje is akár. Én így gondolkodtam. Mondjuk azt nem néztem meg, hogy kik lesznek náluk jövőre free agentek, ez hozzátartozik. De ha már Seahawks, és ha már szóba hozta egy játékos, milyen Adams napot tartunk, úgyis Jamal Adams lesz a következő alanyunk, akivel még mindig nem jutott dőlőre a Seahawks, és elég nagy arcvesztés lenne szerintem, hogy két első kört beáldozva nem ott folytatja hosszú távon a pályafutását. Ti erről mit gondoltak?
Hát én ezt konkrétan elképzelhetetlennek tartom. Tehát azt a front office-t az biztos, hogy felkötnék, hogyha két első kört kiadott egy védőre, ráadásul védőre, aki két évet játszott ezek szerint a csapatnál, nem tudtak vele megegyezni, és aztán elmegy. Oké, még mondjuk lehet kétszer franchise tagelni, de akkor is. Tehát ezt így be kell nyelni, mint hogy a Texans benyelte ezt a Tansil dolgot, vagy mint a Giants is benyelt ezt a Leonard Williams-es cserét, pedig ők még csak harmadik köröst adtak érte. Úgyhogy szerintem a Seahawksnak muszáj megegyezni, hogyha így nem akarnak így kisebb lázadást így a szurkolók körében. Az már más kérdés, hogy Adams állítólag 18 millió fölött szeretne keresni, mert hogy neki ez a fixa ideája, hogy neki kell a legjobb védőnek lennie az adott csapatban, és ugye ez most 18 milliós fizetéssel éppen Bobby Wagner. Hát és ezt nem tudom, hogy a Seahawks ez hogyan tudja rávenni magát, hogy kifizessen 18 évi, akár még ha csak új szerződést nézünk, akkor is egy ilyen 18 milliós átlagú szerződést egy védőnek, egy safety-nek ráadásul, aki ráadásul tavaly nem is safety-ként volt értékelhető, hanem pass rusherként. Szóval ez egy nagyon, hát nem is tudom, zsákutca a csapat részéről eddig.
Hát nem tudom, ha nyitnának egy ilyen GM képző egyetemet, én így az első órák egyikén oktatnám, hogyha sikerült cserélned több elsőkörös pikkért egy játékosért, akkor nem tudom, amint bemutattad neki a új csapatában az edzőtermet, meg az öltözőt, utána vidd be a tárgyalószobába, és ki ne enged, amíg meg nem állapodtatok az új szerződésről, mert ezt, amit most megjátszott ugye a Texas, jól mondta Tansillal, ugyanazt megcsinálja a Seattle is, tehát ez a lehető legrosszabb dolog, mert minden egyes nap gyakorlatilag a játékosnak kedvez, hiszen hülyét nem akarsz valóban csinálni magadból, hogy két első köröt esetünkben kidobsz az ablakon két év után, és elengeded a játékost, tehát gyakorlatilag annyit kell megadni Adamsnek, amennyit kér, ahogy Tansil is annyit kapott, amennyit kért, mert tudja, hogy sarokba van szorítva az a csapat, nem tehetik meg, hogy nem adják meg nekik, mert túl nagy volt a beinvestálási költség. De hogy ezt, tehát a mai napig nem értem, hogy főleg látva egy Houston-i példát, hogy nem tudtak megállapodni már sokkal-sokkal korábban. Akár jó, tavaly ugye a szezon közben ment át le, vagy a szezon előtt? Nem is tudom már.
Szezon előtt.
Tehát akkor még idő is lett volna, nem arról volt szó, hogy hetente kellett készülniük a meccsre. 5 rögtön alá kellett volna iratni. Így most már persze, hogy mondhatja Adams a 18 millióját, mert esetleg meg lehet próbálni belőle faragni egy 16 körülre. Azzal is ugye még a legjobban fizetett safety volna. de nem biztos, hogy meg... Edens bőven kitartott az álláspontja mellett, és azt mondja, hogy jó, hát ha ti nem, akkor meg kimegyek a piacra, és nem fogják kiengedni a piacra.
Számomra ez elég faramúci helyzet egyébként, mert most Edensben is azért sokan belerúgnak, mert az utolsó két év a Jazznél, az nem mondom, hogy minden idők, de nagyon elit szintre sikeredett így az NFL mezőnyébe, és az első Seahawks szezonjában viszont levedlett egy, ha jól úgy tetszik, halandóvá, mert nem hozta azt a coverage szintet, mint a Jetsben. Ellenben futással még mindig jó. Azt azért nem mondanám, hogy a pass rushban volt a leghatékonyabb, mert azért blitzbe hatékonynak lenni azért nem akkora érdem, hogy blokkolatlanul odaérsz az irányítóhoz. Ellenben futásoknál viszont még mindig hasznos eleme a Seahawksnak. Más kérdés, hogy ez ére 18 milliót. Az, hogyha a liga legjobb safety, vagy a liga legdrágább safety-vé tennék, azt még el tudom fogadni, hogy Balázs is mondta, az elég nem 16 millió, de az, hogy 18 plusz milliót akar, meg fogja kapni szerintem is, mert ugye beszéltünk arról, hogy a Seahawks padhelyzetben van, és muszáj neki ezt megadnia. Más kérdés, hogy a Jetsnél, meg a Chargersnél, ugye May és James esetében annyira nem örülnek ennek, mert akkor lehet, hogy ők is ezt a pénzt akarnák, azt meg ők nem akarják, mármint az a otthoni front office.
Igen, ez amúgy egy ilyen nagyon durva dolog lesz, mert hogyha Adams megkapja ezt a rohadt nagy pénzt, akkor ezentúl az lesz a viszonyítási alap, és még hogyha nem is fog mindenki elmenni addig a szintig, de valahogy de fel fog robbanni a safety piac, ami azért vicces, mert ugye a safety az nem egy kifejezetten prémium poszt, ehhez képest úgy dobálják a 15 millió szerződéseket lassan, mint hogyha a világ legtermészetesebb dolga lenne. És egyébként ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy a Seahawksnál vajon felmerülhet-e az alternatívaként, hogy megpróbálják Adams valamilyen viszonylag normális ára, tehát nyilván két első körét már nem tudják, de mondjuk egy első meg egy második körét el tudnák-e szerintetek boltolni valahol? Egy első és harmadik akkor lehet, hogyha az első és a második a sok, de mondjuk egy első és egy harmadik kör. Hát, egy playoff esélyes csapattól, hogy azért mégiscsak egy első kör vége, meg egy harmadik kör vége.
Nem igazán látom, hogy bárki megadja most érte, bár kevés nála nagyobb Adams fan van itt Magyarországon szerintem, még lehet, hogy jó, én megadnám érte, mert én imádom a játékát, de rossz időben próbálnák eladni, ahogy mondta Chester is. Tehát az a tavalyi éve nem volt olyan kimagasló, mint a Jetsben. Greg Williams mondta neki, hogy ne menj el a Seattle-be, mert unatkozni fogsz. Hát unatkozni nem unatkozott, csak nem játszották annyira az erősségeire, mint amennyire meg tudták csinálni ezt New Yorkban.
Meg hát nem is feltétlen az ellenértékkel van itt a gond, hanem ugyanúgy meg kéne fizetni, és más csapat nem tudom, hogy meg akarja ennyire fizetni őt.
Hát igen. A Seahawks viszont ugye akkor eléggé, hát ahogy mondtátok, minimum pad helyzetben van, mert valamit most muszáj lesz tenni. És azt nem hiszem, mert akkor biztos vagyok, hogyha mondjuk Adams kapna jövőt, tehát mondjuk idén nem sikerül vele hosszabbítani, és jövőre kap egy franchise taget, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy ez kiüri azt a szezont, vagy csak így megjelenik, és akkor nem tudom, megfájdul a kis lábúja, és nem hajlandó pályára lépni. Tehát nem hiszem, hogy ő franchise taggel játszana. Tehát itt tényleg előbb-utóbb muszáj lesz hosszabbítani, és ha jövőre ráadásul növekszik a fizetési plafon, akkor még többet fog elkérni.
És ugye említettétek mélyéket, bőven lehet, hogy ha várnak egy évet, akkor ez a 18 millió felkúszik 19-20-ra. Addigra.
Úgyhogy... Hát az brutális lenne.
Igen, ez a Seahawks ezt nagyon ügyesen megcsinálta. Az vitán felül áll. Megjegyzem, Remziért is ugye két első kört adtak, és ő meg valami 20 milliós szerződést kapott új pénz tekintetében, úgyhogy még szerencsésnek is mondhatják magukat, hogy Adams nem ezt lőtte be célnak magának, hogy...
De Remzi elég hamar alá is írta, most nem emlékszem, hogy rögtön a trade után megegyeztek, vagy egy... de nem telt el ennyi idő, az biztos.
Nem, tehát ő az első évét még végig játszotta, én ugye, mert ő talán szezon közben cserélték el.
Azt szerintem
én emlékszem. És de viszont utána, meg akkor még fél éven belül megkapott egy új szerződést, tehát a Remzi nem szaroztak. Meg hát Leszni, ő ilyen, ő bárki alá odaír bármennyi nullát, és ezt a fiam csinált. Aztán legtöbbször nem jósul el, de ott a Remsznél ez soha nem volt probléma, ők megoldották pikpak. És egyébként jól is jártak vele, mert Remzi meg jól játszik. A nagy fényi kifejezetten jól játszik.
Én szerintem ennek a vége úgy is az lesz, hogy tehát nem fogják továbbadni rajta, nem fogják kiengedni a piacét, meg fognak egyezni. Ide Adams azért hozták, hogy a védelem vezére legyen a Wagner utáni időkre. Most már azért a Bobby Wagner is, hát talán 31-2 éves, nem tudom pontosan. És Adams mindig csak 25-6, szerintem 7 sincsen, tehát ő a következő 6-7 évre még prémium játékos lesz, vagy a legjobb évei előtte állnak. Itt muszáj lesz vele megegyezni, és meg is fognak szerintem fogcsikolgatva, de meg fogják adni neki vagy azt a 17 vagy 18 milliót.
Akkor el is érkeztünk az utolsó témánkhoz, aki Deshaun Watson, Deshaun Watson és a Houston Texans lesz, aki körül megint felforrósodott a levegő, ugyanis megjelent az edzőtáborban, és abban a pillanatban, amint betette a lábát, hirtelen meghallgatnak érte ajánlatokat azok után, hogy korábban azt mondta a plébános úr, hogy minden ajánlatot elutasítanak, és egyből leteszik.
Hát ez egy nagyon érdekes forgatókönyv, és azért, mert az NFL nem volt hajlandó állást foglalni ebben a témában, tehát nem tudjuk azt, hogy Watson kap-e eltiltást, vagy ha nem kap eltiltást, akkor úgymond erre a komisszárlistára kerül, magyarán, hogy a fizetését azt neki el kell utalni, viszont játszani nem játszhat. És ez így egy eléggé fura hozzáállás szerintem az NFL-től. Ez egy ilyen nagyon, nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen gyáva dolog, mert egyszerűbb lenne azt mondani, hogy jó, már eleve ezzel a szexuális zaklatás ügyen kárt okoztál a liga hírnevének, ezért kapsz egy 6 meccses eltiltást, és utána mostuk kezeinket, mi megtettük, amit lehetett. Gondolom, én attól félnek, Gudelék, hogy kiderül az, hogy nem tudom én milyen péniszeket mutogatott, vagy mit csináltott Watson, aztán akkor még valami börtönbüntetést is kap, és akkor meg hülyét csináltak magukból, hogy egy ilyen szexuális ragadozót, mert biztosan annak fogják Watson beállítani, csak egy ilyen 6 meccses eltiltással, vagy 2 meccses, 4 meccses, bármilyen meccses eltiltással büntettek, úgyhogy ők kiválnak addig, míg nem lesz valami komoly. Szinte biztos vagyok abban, hogy ha elkezdődik a szezon, Watson abban a pillanatban a komisszár listára, ez az exemption listára fog kerülni, és akkor nem fog játszani. És ennek függvényében pedig nem igazán értem, hogy jó, most azt értem, hogy mivel a Texans is valószínűleg erre számít, ezért most már túladnának rajta. Azt nem értem, hogy hogy gondolhatták azt komolyan, hogy még 3 darab első kört kérjenek ilyen helyzetben, vagy 5 magas picket, meg egy kezdőt. Ez nekem abszolút irreálisnak tűnik egy olyan játékos esetében, akit jelenleg 22 nő perel szexuális zaklatásért, illetve ezen kívül, mint a múltkor azt olvastam volna, hogy még 10 bűnügyi eljárás is, vagy valami hasonló indult ellene. Nem mentem mélyebben bele a dologba, mert ez már nagyon jogi cucc volt, hogy nem tudom már hováig fajult ez a dolog, de nekem nem úgy tűnik, hogy Watson szeptember elejére szabad ember lesz, aki mindent a háta mögött hagyhat.
Hát igen, példátlan ez az egész helyzet, de szerintem sokat mondó lesz egyébként maga a tény, hogy lesznek-e ajánlatok, vagy akár csere is, mert kétlen, hogy bármelyik csapat súlyos draftőkéket mozgatna meg olyan játékos esetében, akiről nem tudnak legalább valamennyivel többet, mint most itt mi. Tehát, hogyha valaki fog cserélni értést, főleg több első kört, akkor valószínűleg vannak olyan háttérinformációi, amit mi nem tudunk, de pozitívak abban a kapcsolatban, hogy Watson fog-e tudni játszani, ha nem is esetleg 2021-ben, de 22-ben már. Tehát úgy, nem tudom megkezelni, hogy valaki úgy adjon érte sok draftőkét, játékos, bármit, hogy nem tudja, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Másik a dolog, hogy a Texans helyében nem adnám el úgy, hogy nem kapok érte sokat, mert még mindig inkább kidobok a kukába egy Watsont, mint hogy a kutya vetélyem egy második, harmadik körért, vagy akár csak egy darab elsőért is.
Szerintem egyébként pont, hogy sokat mondó az, hogy hirtelen a Texans meghallgat ajánlatokat. Tehát lehet, hogy ez is valami jel arra, hogy lehet, hogy kiderültek már dolgok, hogy Watsont meg fogják büntetni, akár az NFL, akár a bíróság. Én az eredeti kérdés az volt Józsinak, hogy lehet esélye egy cserére, és mi lehet az ellenérték. Hát szerintem, amíg nem tisztázódik ez a jogi dolog körülöttem, csak nem is az NFL eltiltása, hanem tényleg a bírósági ügyé, hogyha az nem tisztázódik, senki nem fog érte semmit adni, mert hogyha elítélik, akkor neki gatya, neki ennyi, kész, vége. Tehát akkor nincsen neki tovább szerintem az NFL-ben.
Michael Vick is visszatért, a nagy sztárokat megbocsájtanak.
Jó, de azért Michael Vick kutyákkal viadalozott, és most meg ugye egy szexuális zaklatás van, és Amerika most hirtelen extra érzékeny lett ez a MeToo mozgalommal, meg stb. Úgyhogy most szerintem ez nem nagyon, én egyetértek Chesterrel, tehát hogyha a bíróság konkrétan elítéli, és Watson megbélyegzik szexuális ragadozóként, vagy valahogy szexuális bűnözőként bárminek, tök mindegy, hogy nevezik, akkor szerintem a mai NFL-be nem vagyok benne biztos, hogy biztos lenne olyan csapat, amelyik bevállalná valamit, tudom, hogy miután kivágták, és valami minimális fizetésért, de azt is el tudom képzelni, hogy akkor neki így kész, és úgy jár, mint Kaepernick, hogy jó, köszi, inkább nem, mert nekinek kell az a média felhajtás, hogy leigazolod Watsont, és akkor minden egyes nap minden újságíró azt fogja kérdezni, hogy mit szól ahhoz, hogy Watsont 22 rendbeli, nem tudom én, szexuális zaklatás miatt elítélték, és nem félti a női alkalmazottait, a csapattagoktól megkérdezik, hogy a feleségedet odaengeded mellé, meg ilyenek, mert tényleg rettentő gyökerek az amerikaiak. Szerintem ezt egyik franchise sem vállalná be.
Hát azért vannak erre példák. Most pont egyébként a Browns jutott eszembe, aki ugye ilyen legendásan megbocsájtó a kétes helyzetű embereknél. Ugye Huntot igazolták, ugye, le, miután a Chiefs kivágta?
Igen.
Igen.
Meg aztán volt már előtte is egy hasonló, és például, hogyha most egyébként, ugye Baker Mayfieldnek még nincs új szerződése. Jelenleg úgy állunk, hogy talán arra mutatnak a jelek, hogy megnézik, mit tudnak kihozni 2021-ben. Ezért nagy kérdés, hogy nincs a felül, hogy Baker Mayfieldnél sokkal jobb irányító Deshaun Watson. Én nem tartok, idei cserét nem tartom elképzelhetőnek, tehát most, amíg nem lett, nincsen róla valójában bírósági ítélet, nem tartom olyan elképzelhetőnek, de hogyha azt mondja a bíróság, ha kimondják, hogy egy éves eltiltása van, teszem azt, lehet akkor is azt mondanám a például a Browns helyében, hogy beáldozok érte két első kört, mert akkor már tudom, hogy csak idén nem játszhat, és jövőre viszont akkor megvan a játékosom. Akár ez lehet, hogy nem most fog nyílbe ütődni, csak a szezon végén, tehát hogy az eltiltás leteltével. De vannak azért az NFL-ben is olyan csapatok, akik kevésbé érzékenyek erre a témákra, és lehet, hogy bevállalják azt, hogy pár kellemetlen kérdés is majd elő fog fordulni a tájékoztatókon.
Szerintem Clevelandben most olyan szinten Baker szerelem van, hogy ők nem gondolkodnak ilyenbe. Egyébként én is azt mondom, hogyha esélyem nem Watsonra, és időzőben csak egy Mayfieldet kéne érte lecserélni, simán lecserélném. De most, hogy az Eagles mondja mindenki, mert nekik van tőkéje, illetve a Broncos, mert nekik meg van indok arra, hogy akár meg kockáztassanak egy Watsont is. Nem tudom, szerintem Patrick pont leszarná, hogy hány nőnek mutogatta a péniszét, hogyha lenne egy ilyen szintű irányítója, de hát ez nyilván ő is nem az amerikai szurkolók, akik meccsre mennek és a bevételt generálják.
Mondjuk a Denver esetében is nekik is jó lenne, hogyha idénre már hadrafogható volna.
Ez is igaz.
Vagy nem tudom, mennyire elképzelhető, hogy csak 2022-re. Én nem tudom, hogy milyen eltiltást kaphat, vagy egyáltalán, hogyha komolyan elítéli a bíróság, milyen börtönbüntetést kaphat, ha fog. Tehát, hogy egyáltalán mennyi idő után játszhat, nem vagyok azért ebben annyira up-to-date.
Tehát mi Watsonnal kapcsolatban az az egyik nagy probléma állítólag, hogy simán, mert ez a bíróság ügy, ez nagyon elhúzódhat, tehát simán kinéz, vagy benne van a pakliban az, hogy idén nem fog játszani, maga ugye a fizetetlen szabadságra elküldi a liga, és majd mondjuk, ha csak még jövő nyárra jön egy eredmény, akkor utána kap egy egyéves eltiltást, tehát bőven sokan azzal számolnak, hogy Watson most két évig kuka. És így meg azért eléggé nehéz, még hogyha ez nem is túl valószínű, de azért, hogyha tényleg benne van az esélye, vagy megvan az esélye arra, hogy szerzel valakit, akár egy első, akár két első, bármilyen pikkét, akit két évig nem tudsz játszatni, az azért szerintem elég nagy visszatartó erő. Watson egyébként nyilván szerintem sokan jelentkeznének, pláne hogyha mondjuk az ára lemegy, tehát ha mondjuk két első kört már elég lenne feladni érte, akkor szerintem a liga csapatainak a többsége az azért érdeklődne legalább valamilyen ajánlat szempontjából. Ha végül is, hogyha egy Carson Wentz egy első kört, meg egy praktikusan egy első kört, meg egy harmadikat ért, akkor tényleg a liga fele az dobná be Justin Fields-et, dobná be Tuát, dobná nem tudom én milyen, hol milyen irányítók vannak még, akik két nem lenne olyan nagy kár, Derek Carr-t, valami, hogy csak azért, hogy a Watsont így megszerezze.
Jó, hogyha nincs más, akkor szerintem zárjuk le ezt a podcastet. Srácok, nektek köszönöm a lehetőséget, hogy végre beszélhettünk NFL-ről, meg normális témákról. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Szerintem most már nyugodtan kijelenthető, hogy gyakrabban fogunk jelentkezni, mert mi is letudtuk a nyaralásokat, és beindul az élet az NFL-ben, hála jó Istennek, és lesz miről beszélni. Szerintem most várható a közeljövőben sok ilyen csapat vagy csoportbeharangozó, ahogy azt múltkor a srácok felvették az NFC East-tel. Ennek a folytatása valószínűleg le fog menni szerintem így a preseason közepéig, végéig. Hogy azokon kívül lesz-e még ilyen adás, az egyelőre maradjon baladai homályban, úgyhogy a legközelebbi viszonthallásra. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!